Rádióegyetem. Steiger Kornél, filozófia történet, Arisztotelész etikája.
Tisztelt kollégák, akkor folytatjuk a filozófia történet előadásokat. A mai alkalommal át kell térnünk Arisztotelészre. Arisztotelésznek az etikájával fogunk foglalkozni, hiszen ugye a itt megadott anyag az Arisztotelész Nikomakhoszi etika című munkájának az első, második és hatodik könyve. Senkit ne hozzon zavarba az, hogyha olyan listával is fog találkozni, amely szerint a Nikomakhoszi etikának a nyolcadik és kilencedik könyve az anyag. Van, aki azt kéri számon, én az első, második és hatodik könyvvel szeretnék foglalkozni, majd megmondom, hogy miért. Tehát minden esetre a műnek ugye az a címe, hogy Nikomakhoszi etika. Már is meg fogom magyarázni, hogy miért ezt a Körmönfont címet kapta ez a mű. Most azonban mindenek előtt Arisztotelészről szeretnék mondani néhány szót, és utána pedig az etikáról, mint tudományról szeretnék mondani néhány szót. Arisztotelész, emlékezhetnek rá, Platónnak a tanítványa, és egyébként 386-tól 322-ig szokott élni a kézikönyvekben. Észak-görögországi orvoscsaládból származott, nagyon korán árvaságra jutott, és a nagybátyja, aki a nevelésével foglalkozott, az a 18 éves ifjút elküldte Athénba, hogy ottan csatlakozzék Platón tanintézetéhez, az akadémiához. Ez meg is történt, és Arisztotelész azután 20 éven keresztül, egészen Platón haláláig, vagyis 347-ig az akadémián működött. Majd pedig Platón halála után akkor el kellett hagynia Athént. Erre részint személyes okai voltak, részint pedig politikai okai voltak. A személyes okai között szerepel alig, ha nem egyfajta sértődöttség, amelyet afölött érzett, hogy elvárásaival szemben nem ő kapta meg az akadémiának a tanszékvezetői tisztjét Platón halála után, hanem Platónnak egy unokaöccse kapta ezt meg. A politikai indok pedig a város elhagyására az volt, hogy Arisztotelésznek köztudottan nagyon jó makedón kapcsolatai voltak. És Makedónia volt ebben az időben az a kis félig barbár, félig görög városállam, amelyik hát egy hihetetlenül nagy fejlődés előtt állt éppen, és politikailag meg katonailag már fenyegette az athéni hatalmat. Következésképpen Arisztotelész a tőzsgyökeres athéniak szemében egy ilyen gyanús makedón bérenc értelmiséginek bizonyult, aki hát jobb, hogyha elmegy innen a francba. És akkor éveken keresztül Görögország külön-külön vidékein vezetett filozófiai iskolákat, majd pedig a makedón trónörökösnek, a későbbi Nagy Sándornak a nevelőjéül hívta őt meg második Filipposz, Sándornak az apja, és hát ez egy nagyon fontos mozzanat volt Arisztotelész életében, mert aztán amikor Alexandrosz Nagy Sándor trónra lépett, akkor természetesen Arisztotelész előtt kitárult a világ. A hagyomány szerint ő arra kérte az uralkodót, hogy biztosítson számára Athénban tanítási lehetőséget. Ez meg is történt, és Arisztotelész elkezdett Athénban tanítani egy olyan ligetben, ezek a filozófiai intézetek, ezek mindig mindenféle ilyen ligetekben voltak, egy olyan ligetben, amelyik a Farkas Apollónnak, görög nevén az Apollón Lükeiosznak volt szentelve, és innen az ő iskolájának a neve a Lükeion. Lükeion, amely aztán latinosan ugye liceum formájában maradt ránk ez a kifejezés, és hát itt dolgozott, kutatott és tanított Arisztotelész egészen 323-ig, amikor is Nagy Sándor meghalt, és amikor Nagy Sándor meghalt, és az Athénra nehezedő makedón politikai nyomás enyhülni látszott, akkor az athéniaknak megint eszükbe jutott az, hogy ők ezt a gazember makedón bérenc Arisztotelész tulajdonképpen nagyon utálják. Úgyhogy szegény Arisztotelésznek menekülnie kellett Athénból, mégpedig a könyvtárának, meg mindennek a hátrahagyásával. Visszahúzódott egy kis észak-görögországi birtokra, ami még anyai örökségképpen szállt rá annak idején, és ott a következő évben, 322-ben meg is halt. Na most Arisztotelész filozófiai jelentősége, hát ez szinte fölbecsülhetetlen. Itt most bennünket az a téma fog érdekelni, hogy Arisztotelész hogyan osztotta fel a tudományokat. A filozófia művelésének ez egy ilyen előszobája nagyon sokáig, hogy a tudományokat felosztják, és hát akkor a tudományoknak a mondanom se kell, hogy a csúcsán kijelölik a filozófiának a helyét. Most Arisztotelész a tudományokat a következőképpen osztotta fel, azt mondta, hogy három fajtája van a tudásnak. Az első és legközönségesebb az a produktív tudás, valaminek a létrehozásával kapcsolatos tudás. Ez nem más, mint a mesterség. A mesterségekről van szó. Amikor görögül mesterségről beszélünk, akkor egy olyan szót használunk azonban, amely többre kötelez, mint a mi kifejezésünk. Ez ugye a techné. A techné, amely mesterséget és művészetet egyaránt jelent, tehát ezek a produktív tudások, ó, szüzanyám, de vizes ez a szivacs. Tehát a produktív. A második fajtája a tudásnak az a praktikus tudás, a gyakorlati tudás. Ezzel a kifejezéssel azonban csinyán kell bánnunk, mert a praktikus kifejezésnek az arisztotelészi filozófiai terminológiában jóval szűkebb és egyértelműbb jelentése van, mint hogy mi használjuk ezt a szót. Az a kifejezés, hogy praxis, amelyből a praktikos, mint melléknév származik, ez tevékenységet, gyakorlatot jelent görögül. Na most az arisztotelészi filozófiai nyelvben ez kizárólag a társadalmi tevékenységnek a neve, a praxis. Tehát a praktikus tudás fajtái azok, amelyek az ember társadalmi tevékenységével kapcsolatosak. Tehát, hogy az ember hogyan viselkedik, mint állampolgár a saját poliszában, illetőleg hogyan viselkedik, mint a hatalom birtokosa, mint törvényhozó, ugyancsak a saját poliszában. Ebből következően ugye a praktikus tudásnak két fajtája van. Az egyik az a bennünket most majd mindjárt közelebbről érdeklő etika, a másik az pedig a politika, vagyis a polisz dolgaival kapcsolatos tudás. Arisztotelész egyébként hajlamos arra, hogy ezt a két tudásfajtát, ezt egyazon tudás két különböző aspektusának tekintse. Azt mondja, hogy az etika foglalkozik az engedelmeskedő állampolgár viselkedésének a leírásával, a politika pedig foglalkozik az állampolgárnak, mint törvényhozónak a tevékenységével. Na, végül pedig, amivel nekünk most nem lesz dolgunk, ez a harmadik fajtája a tudásnak, ez a teoretikus. A görög teória kifejezésnek az eredeti jelentése az az, hogy szemlélet. Ezek tehát szemléleti tudások, szemlélődő tudások. Amikor itt szemléletről beszélek, akkor emlékeztetni szeretnék arra, amiről már a múlt alkalommal volt szó, amikor is ugye Platon azt mondta, hogy az ember nem csak a testi szemével tud valamit nézni, szemlélni, tehát nem csak vizuális percepciók útján ismerjük meg a világot, hanem az elménkkel is tudunk valamit szemlélni. És ez az elmebeli szemlélet, ez az, ami egy elméleti tudást ad az embernek. Nos, ezek a teoretikus tudásfajták, ezek éppen az elmével való szemlélésnek a tudásai. Ezek szám szerint hárman vannak. Az első filozófia, avagy metafizika, a második filozófia, avagy fizika, tehát természetfilozófia, és végül pedig a harmadik fajtája a teoretikus tudományoknak az a matematika. Nos, így osztja föl Arisztotelész a tudományokat, és akkor ezzel ugye mindjárt meg is kaptuk az etikának a helyét az arisztotelészi tudomány felosztásban, tudnék, hogy ez egy praktikus, vagyis a társadalmi gyakorlattal, a társadalmi gyakorlat irányításával foglalkozó tudomány. Na most, ma az etikának a neve az egyébként Arisztotelésznek a találmánya, ő használja ezt a kifejezést, hogy etika elsőként. Hogyan is alakult ki ez az elnevezés? Van egy görög kifejezés, amelyik úgy hangzik, hogy éthosz. És ez az éthosz, ez annyit jelent, hogy érzület, jellem. Nagyon korán előfordul, már Hérakleitosznál előfordul ez a szó. Ennek az éthosz kifejezésnek van egy melléknévi alakja, az éthikosz, vagyis a jellemre vonatkozó. És ennek a melléknévnek a többes számú, semleges alakja, az úgy hangzik, hogy ta éthika. Éthika. Amely kifejezésnek az értelemszerű fordítása az az, hogy a jellemmel, az emberi érzülettel kapcsolatos kérdéseknek, problémáknak, tudnivalóknak az összessége. A görögök nagyon szeretik ezeket a gyűjtő neveket, és ezeket általában semleges kifejezésekkel illetik. Tehát, amit itt nekünk mostan tudnunk kell, bár ez csak az érdekesség kedvéért van, hogy az etika kifejezésünk, jól lehet első ránézésre úgy látnánk, és már a latinok is úgy értelmezték, hogy ez egy nőnemű főnév. De ez valójában egy semleges nemű többes számú melléknév. Egyetlen egy olyan modern európai nyelv van, amelyik ezt még tudja, ez pedig az angol. Ahol ugye az etikának a neve az az, hogy ethics, tehát van a végén egy többes számjel. Na, tehát, hogy az ethika az eredetileg az a filozófiai tudomány, amelyik az emberi érzület kérdéseivel, problémáival foglalkozik, ennek az érzületnek, ennek a jellemnek a, hogy mondjam, csak a leíró tudománya, nem is annyira normatív az antik etika, mint inkább egy leíró tudomány, amely, mint említettem, a nevét tehát Arisztotelésztől kapta. Ez nem azt jelenti, hogy az Arisztotelész előtti filozófia, sőt az Arisztotelész előtti görög kultúrában nem találkozunk etikai, tehát erkölcsfilozófiai kérdésekkel. Nagyon is találkozunk, mindjárt látni fogjuk, hogy hogyan. A görög etikának egészen a legkezdeteitől fogva a legvégéig, tehát még az új platonikusoknál is ezzel találkozunk, két olyan alapfogalma van, amely mint egy fogalmi pillérként szolgál az etikai elméletek kifejtéséhez. Az egyik ilyen alapfogalom az az, amit úgy szoktunk magyarra lefordítani helyesen, hogy erény. Erény, ez görögül úgy van, hogy areté. Na most ez az areté kifejezés, ez ugyanabból a szótőből származik, mint a számunkra ismerős szavak közül például az arisztokrácia szó. Ugye az arisztokrateia, az nem más, mint a legkiválóbbaknak az uralma. Tehát ez az artő, ez valamilyen módon a kiválósággal van kapcsolatban. Nem tévedünk, hogyha az areté kifejezést azt úgy fordítjuk egyszerűen, hogy kiválóság. Jó, etikai szövegben ne úgy fordítsuk, ott fordítsuk továbbra is erénynek, de tudnunk kell arról, hogy ez eredetileg nem egy etikai terminusként jött létre, hanem ez egy olyan közgörög szó volt, amelyet már Homérosz is alkalmazott. És már Homérosznál is azt jelent, szóval olyan értelemben használatos, hogy valakinek vagy valaminek mi a kiválósága, mi az, amit nagyszerűen tud teljesíteni. Például Homérosznál egy lónak az a kiválósága, hogy gyorsan tud futni. És hát így a érdekes módon, úgy látszik, Homérosz a lovas harcmodort már nem ismerte, úgyhogy ő úgy tartotta, hogy a lónak azért kell tudnia gyorsan futni, hogy gyorsan el tudja vinni az embert a harc forgatagából, hogyha nagyon szorul a kapca. Na, de Arisztotelésznél is találunk ilyen példát, hogy egy köpeny, amelynek ugye az a funkciója, hogy melegítse a viselőjét, A köpenynek az az áretéje, hogyha kiválóan tud melegíteni. Tehát, hogyha egy ilyen jó meleg darab, vedd magadra, fiam, mert most a hideg az idő, akkor van a köpenynek áretéje. De tagadhatatlan, hogy már Homérosznál megjelenik a kifejezésnek egy olyan használata, amikor emberi tulajdonságokkal kapcsolatban alkalmazzák, mégpedig nagy társadalmi presztízsértékű emberi tulajdonságokkal kapcsolatban. Ilyen nagy presztízsértékű emberi tulajdonságok, például mostan a görög hérószokra tessék gondolni, tehát a homéroszi hősök világában vagyunk, az, hogy valaki erős, szép, bátor, ékesbeszédű, ezek nagyszerű emberi tulajdonságok, ezek Homérosznál areték. Na most, a homéroszi areté felfogásnak van egy olyan érdekessége, amely számunkra már-már mulatságosan hangzik, de tudomásul kell vennünk, hogy ez önálló, így van. Homérosz véleménye szerint aretéje annak az embernek van, aki jó házból származik, tehát előkelő. De az olyan ember az helyből, tehát a születésénél fogva, szép, erős, ékesszavú, bátor, tehát sok mindenféle pozitív tulajdonságot tessék itt a gondolatban összegyűjteni. Tehát az aretére, az erényre a homéroszi ember nem szert tesz, hanem hogyha jó családból való, akkor születésénél fogva megkapja ezeket, hogyha pedig nem jó családból származik, akkor meg megette a fene, mert akkor ő születésénél fogva, mit tudom én, rosszbeszédű, buta, csúnya, gyáva, és így tovább, és így tovább. Hogyha emlékeznek arra például, amikor az Iliász második énekében felszólal egy görög közlegény, bizonyos Thersitész, és elmondja, hogy hát most már hagyjuk a fenébe ezt az egész trójai ostromot, ez úgy hülyeség, hogy van, menjünk haza. Akkor mivel itt nem egy előkelő emberről van szó, hanem egy közlegényről van szó, ezért Homérosz akarva akaratlanul is úgy ábrázolja őt, hogy ez egy ilyen göthös mellű ember, aki erősen kopaszodik, a tojás alakú fejének a csúcsán 3-4 szál haj lengedez, ő maga állandóan nyáladzik, hülyeségeket beszél, dadog, nem is tudja magát jól kifejezni, és amellett pedig egy rettenetes, nagyon be van csinálva. Na most alkalmas szint a szegény Thersitésznek az égvilágon nincsen semmi más baja, csak az, hogy nem arisztokratának született. Következésképpen így kell őt ábrázolni. Na, tehát az areté, visszatérve, ez Homérosznál egy olyan tulajdonság, amely az arisztokratának helyből kijár, ő születésétől fogva ilyen. Látni fogjuk majd, hogy ez hogyan változik meg a későbbiekben ez a kép. Ez volt tehát a görög etikának az egyik alapfogalma, amely lépten nyomon előfordul. A másik alapfogalom pedig az, amit úgy szoktunk magyarra fordítani, hogy boldogság. Fordíthatjuk úgy, csak mindjárt meg fogom mutatni, kicsit félreérthető, illetve félrevezető, ez pedig len, úgy van görögül, hogy eudaimonia. Eudaimonia. Két részre tagolható a szó, az eu az azt jelenti, hogy jó vagy jól, a daimoniában pedig nem nehéz észrevennünk a daimon kifejezést. A daimon, vagyis a démon, ez eredetileg nem egy rossz szellem, ez majd csak a kereszténység fogja úgy látni, hogy a daimonok azok démonok, tehát valamiféle ilyen ördögtojta spirituális lények. A daimonok ilyen félisteni, vagy nem félisteni, hanem félig meddig isteni jellegű teremtmények. Tehát ez az eudaimonia, ez egy ilyen jó démonúságot, jó szelleműséget jelent. Magyarán valami olyasmit jelent, hogy valaki úgy éli le az életét, hogy egy jó szellem gondoskodik a boldogulásáról. Fontos ugyanis tudnunk, hogy az eudaimonia, amelyet mondom boldogságnak fordítunk magyarra, meg mindenféle nyelvekre, ez a modern boldogság fogalmunkkal szemben nem egy rövid ideig tartó állapot. Ugye a modern értelemben a boldogság ez egy rövid ideig tartó állapot. Tehát amikor mondjuk egy szép fiatal lánynak a pasas végre megkéri a kezét, akkor mindenképpen boldogok. Egy bizonyos ideig, aztán utána jönnek a hétköznapok. Na most az eudaimonia az egy tevékenység a görögben, tehát nem állapot, hanem tevékenység, mégpedig az élet egész tartamán köröztül tartó tevékenység. Helyesebb volna, hogyha úgy fordíthatnánk le, de nem fordíthatjuk úgy le, mert nagyon nehézkes volna, hogy az eudaimonia az voltaképpen boldogulást jelent. Tehát azt, amikor az ember ügyesen végzi az élet dolgait oly módon, hogy egyről a kettőre jut, hogy a háza az prosperál, anyagi helyzete, társadalmi puvárja, mindene az úgy gyarapszik. Na most az eudaimonia is egy olyan állapot ám, amelyik egy görög arisztokratának normál esetben a részéül jut. Ugye mikor van az, hogy valaki nem az eudaimonia állapotában leledzik? Akkor, hogyha újat húz valamelyik istennel. Vagy ő, vagy pedig hát az öreg apja. Ugye a tragédiák azok mindig erről szólnak, hogy hát valakinek az őse az valamelyik Isten megsértette, és akkor emiatt hát szorul az egész társaság. Az archaikus társadalomban, amelyik vagy volt, vagy nem volt, minden esetre Homérosztól úgy tudjuk, hogy volt ilyen, következésképpen a Homérosz hallgatósága és olvasói abban vannak, hogy hát ez volt a normál helyzet valamikor. Ebben a társadalmi normál helyzetben, ebben az areté és az eudaimonia egyaránt adva vannak, tehát az erény és a boldogság, mégpedig, hogyha valaki jó házból való úrifiú, akkor ő neki egyrészt van erénye, az imént felsoroltak, másrészt pedig az életét boldogan éli le. Na most ez egy nagyon szép és kívánatos kép, amelyik azonban valamikor az időszámításunk előtti 6. század folyamán hát léket kap. Ugyanis ekkor van az a nagy társadalmi változás, amelynek során a régi arisztokrata családok elveszítik a hatalmukat. Ugye ekkor van az, hogy a régi királyságok helyébe türanniszok lépnek, tehát zsarnok uralmak lépnek, amelyeknek a vezetője az általában valami jöttment és roppant erőszakos ember, a zsarnok, a türannosz. És hát az arisztokraták azok, hát már akit nem öltek meg, azok földönfutóvá lesznek. Olyan nagy számban, hogy ennek az életérzésnek még a művészetben is támad kifejezője, mégpedig egy nagyon szeretetre méltó költő, egy Theognis nevű költő, némely dolgai magyarul is olvashatóak neki, akinek a ránk maradt verseiben lépten nyomon az a fájdalmas kérdés bukkan föl többféle megfogalmazásban, hogy mondd Zeus atya, hogyan engedhetette azt, hogy én, aki egy jóházból való ember vagyok, akinek tehát van aretéje, mégsem vagyok boldog? Tudnék, azért nem vagyok boldog, mert földönfutó vagyok, és a javaimban idegenek ülnek. Na most alkalmasint ez lehet az a pillanat, amikor hát egyrészt bekövetkezik egy hasadás az areté és az eudaimonia eredeti egységében, amely egység, hangsúlyozom, hogy de facto történelmileg valaha volt-e vagy sem, az itt most bennünket nem is érdekel, minden esetre a korszak embereinek egy olyan evidenciájuk van, amely szerint ez a kettő, ez valaha, tudnék, Homérosznál együtt volt. Itt bekövetkezik egy hasadás, és ez a hasadás az, amely az embereket, ugye a Theognisi kérdésfölvetésből ítélhetően legalábbis egyfajta reflexióra készteti. Tehát, hogy hogyan lehetséges az, hogy én, akinek aretém van, nem vagyok boldog, ő pedig, aki boldog, neki nincsen aretéje. Tudnék, a zsarnok. Boldog a büdös, hiszen az én javaimmal él, de hát közben pedig egy olyan erkölcstelen az ember, hogyha csak leírom, már rosszul leszek tőle. Ez a reflexió az, amely úgy tekinthető, mint a morálfilozófiai gondolkodásnak a kezdete Görögföldön, és a következő generációk során valóban morálfilozófiai irányzatok egész sora jelentkezik. Most még ugye Arisztotelész előtörténeténél vagyunk, tehát azt nézzük meg, hogy melyek azok a morálfilozófiai irányzatok, amelyek az arisztotelészi etikának az előzményeként foghatóak föl. Ugyebár ennek a két fogalomnak a pillér voltából következik, illetőleg levezethető, hogy azok a görög gondolkodók, akik a morált filozófiailag megalapozni kívánják, tehát azt mondják, hogy kérem, ebből a hasadásból most már elég volt, én az aretét és a boldogságot megint össze akarom hozni egymással. Azt akarom, hogy az erényes emberek legyenek boldogok és viszont. Vannak olyan stratégiák, amelyek abból a föltevésből indulnak ki, hogy az embernek szert kell tennie a boldogságra, és hogyha szert tesz a boldogságra, akkor automatikusan erényessé is válik. Ezeket az irányzatokat nevezzük boldogságetikáknak. Na nézzünk néhány ilyen boldogságetikai irányzatot, egy-egy mondat erejéig, mert nem akarunk velük foglalkozni. Van egy olyan boldogságetikai irányzat, amelyik azt mondja, hogy a boldogság az voltaképpen nem más, mint az élvezetek közepette eltöltött élet. Hogyha az ember minél több élvezetet szed össze magának, annál boldogabb. Na most, mivel az élvezet, az görögül úgy van, hogy hédoné, ezért ennek az irányzatnak az a neve, most már magyaros hangsúllyal fogom ejteni, hogy hedonizmus. Ez tehát eredetileg egy boldogságetikai irányzat a hedonizmus, amelyik azt mondja, hogy az élvezet, hedonizmus, az élvezet az, ami a boldogsággal azonosítható, és hogyha az ember megfelelő élvezetek között éli le az életét, akkor egy erényes ember lesz belőle. Na most, ez számunkra kicsit szokatlan ez a gondolat, de arra kell gondolni, hogy a hedonisták, akiket mi név szerint ismerünk, tehát például Démokritosz, vagy az úgynevezett kürénéi iskola, akik Szokratész tanítványai voltak, ezeket most nem kell megjegyezni, vagy Epikúrosz, ők amikor hédonéról, vagyis élvezetről beszélnek, akkor nem orgiasztikus kicsapongásokra gondolnak, hanem Epikúrosz egy helyütt például megjegyzi azt, hogy ő általában száraz kenyeret szokott vacsorázni, és hogyha hozzá még egy kis összeszáradt darab sajtot is ehet, hát az a hédonénak a ne továbbja. Na most ez természetesen a hedonizmus képviselőit egyáltalán nem menti meg attól, hogy akik velük elvi ellentétben állnak és elvi vitákat folytatnak, azok ne mindenféle elpuhult gazembereknek tartsák őket, akik a legkülönbözőbb szexuális meg gasztronómiai jellegű kicsapongások közepette élik az életüket. De hát az ember már csak ilyen, hogy akivel nem ért egyet, annak a hibáit vagy vélt hibáit is eltúlozza. Na most egy másik fajtája a boldogságetikának az a hatalometika, amelyik abból indul ki, hogy a politikai és anyagi meg katonai hatalomnak a birtoklása az, ami az embert boldoggá teszi. Hát bizonyos szofisták hirdetik ezt a tételt, és ennek jegyében igyekeznek fölkészíteni a tanítványaikat az életre, hogy hát ragadd meg, fiam, a hatalmat, és akkor majd nagyon boldog leszel. És hogyha a hatalom következtében boldog vagy, akkor erényre is szert fogsz tenni, legalábbis nem lesz senki, aki azt merje neked mondani, hogy te nem vagy egy erényes vasas. Jó napot kívánok! Ezt nevezik úgy a dramaturgia, hogy félre. Na most egy harmadik fajtája a boldogságetikának az a tudásetika. Hát ez pedig Szokratésznek az álláspontja, aki azt mondja, hogy akkor boldog az ember, hogyha ismeri, hogyha tudja, hogy mi a jó. És hogyha ismerem, tudom, mi a jó, akkor természetesen a jót, a kiválót fogom megvalósítani, elsajátítani, megszerezni, és akkor mindjárt erényes is vagyok. Na, röviden szólva, tehát a boldogság etikának ez a három irányzata van. Az Arisztotelészt közvetlenül megelőző filozófiai fejlődésnek a során, tehát itt már az időszámításunk előtti 5.-4. században mozgunk. Nézzük most meg, hogy a erényen fundált etikai irányzatoknak, az úgynevezett erényetikáknak milyen fajtáik vannak. Na most, hogy ezt a kérdést, ezt értelmezni tudjuk, be kell vezetnem egy olyan distinkciót, egy olyan felosztási alapot, amely a szofistáktól származik. Ugye tudjuk, hogy a szofisták azok a klasszikus periódusnak, a görög filozófia második periódusának a kezdeményezői, és ők abból a meglátásból indulnak ki, ez egy nagyon termékeny, de egyben nagyon sok indulatot kiváltó meglátás, megkülönböztetés. Azt mondják, hogy bizonyos értékek, tehát olyan dolgok vagy tulajdonságok, amelyeket az ember értékesnek tart, fontosnak tart, bizonyos értékek azok természettől adottak, mindjárt mondok erre példát, másfajta értékeink azonban pusztán a konvenció folytán minősülnek értékeknek. Például a testi állapotunkban megjelenő érték az az egészség. Ugye ennek a negatív párja az a betegség. Na most abban mindenki egyetért, már az antikvitásban, hogy egészségesnek lenni az jó, betegnek lenni meg nem jó. Ugye majd a 20. század elején a dekadens irodalom ezzel majd nem fog egyetérteni. Tehát ugye Thomas Mannnál már arról olvasunk, hogy a betegségnek van valamiféle ilyen művészileg ajzó jó aspektusa az egészség. Aki meg egészséges, hát ez meg helyből egy bunkó. De ez már nagyon a modern világ, tehát a görögöknél maradva, az egészség az tehát egy olyan érték, amelyik természettől fogva érték, természettől fogva jó, a betegség az pedig természettől fogva rossz. Ezzel kapcsolatban nincs is vita. Vita olyan értékekkel kapcsolatban lehet, hát most egy nagyon szélsőséges példát fogok mondani, de csak azért, hogy plasztikus legyen a dolog. Például, hogy mi a divatos öltözködés, vagy mi az elfogadott öltözködés. Hérodotosz leírja egy helyütt, hogy a görög küldöttség jár a perzsáknál. Ugye a perzsák azok ilyen lovas népek, és bőrnadrágot hordanak, mert abba lehet jól lovagolni. A görögök pedig ezeket a lebernyegeket, amiket ismerünk. Hát a perzsa uralkodó az úgy végignéz az ő gatyás perzsáin, meg a lepedős görögökön, és akkor megkérdezi a perzsa főurakat, hogy mennyiért vennének magukra egy ilyen paplan húzatot, mint amiben a görögök járnak, és hát akkor ezek szörnyűködni kezdenek, hogy te jó Isten, hát még ilyet, hogy valakit lepedőben mutatkozzék, na nem ezt nem. És akkor megkérdezi a görögöket is, hogy mennyiért vennének magukra egy olyan öltözéket, mint amiben a perzsa előkelők vannak, és akkor a görögök is szörnyűködni kezdenek, hogy hát olyan férfiatlan viseletet, mint egy nadrág, hát ő a világ minden kincsért nem húzna magára. Ugye? Na most nyilvánvaló, hogy ezek itt nem naturális értékek, ez nem a természet szabta ránk a nadrágunkat, illetőleg a peplonunkat, hanem hát egyszerűen a társadalmi konvenció olyan, hogy aki itten nadrágban jelenik meg, azt itten elfogadják, ottan meg kiröhögik, és viszont. Na most az a kérdés vetődik föl, tehát a szofisták számára, hogy vajon az erkölcsi kiválóság naturális érték-e, tehát természettől fogva sajátunk, vagy pedig egy konvenció eredménye. Na most hát a kérdés föltevéséből következik, ugye, hogy itten két nagy irányzat lehetséges. Az egyik azt mondja, hogy naturális, a másik pedig azt mondja, hogy konvencionális. De hogyan mondják ezt? Van egy ilyen morális naturalizmus, ez most egy pro domo terminus, nem tudom, hogy ezt használják-e. Na minden esetre a cinikus filozófusok azok, akik azt mondják, hogy az erény az természettől fogva sajátunk. A cinikus filozófia, erről néhány szót, ez Szókratész egyik tanítványának az iskoláját nevezik így, egy Arisztipposz nevű pasasnak az iskoláját. Arisztipposznak a leghíresebb tanítványa az a bizonyos Diogenész. A szinópéi Diogenész, akinek a nevét valamennyien ismerjük, ő az, aki világos nappal, lámpással rohangált Athén utcáin, és azt kiabálta, hogy embert keresek, embert keresek. Tudnunk kell azonban, hogy a cinikus kifejezés, mint filozófia történeti terminus, nem azt jelenti, amit a mai köznyelvünkben. Manapság ugye azt nevezzük cinikusnak, hogyha jól tudom, aki minden értéket tagad, aki rondán viselkedik mindazon dolgokkal szemben, amelyeket egyébként az ő közössége szentnek tart, meg efféle. A cinikusok nem ebből indultak ki. A cinikus filozófusok a következő koncepcióból indultak ki, azt mondták, hogy az ember természettől fogva erényes. Ami az embereket megrontja, az nem más, mint a civilizáció, amelyik meggyöngíti a mi természet adta képességeinket. Tehát az, hogy mi csak úgy tudjuk elképzelni az életünket, hogy például ruhát hordunk szemben az állatokkal, akiknek nincsen szükségük effélére, az, hogy mi házban lakunk, megint csak szemben az állatokkal, az, hogy mi főtételt eszünk, az, hogy egymással való érintkezésünk az ugye a civilizáció szabályai által van megszabva. Ezek olyan káros fejlemények, mondják a cinikusok, amelyek az embert elgyöngítik, és az ő eredendő aretéjét, az ő eredendő erényét megszüntetik, vagy legalábbis nagyon gyöngévé teszik. Következésképpen a filozófusnak az a feladata, hogy ő maga visszataláljon a természethez. Na most ez másnapra tartozik, hogy ezt valami egészen őrületes formában csinálják a cinikusok, ezt a fajta visszatalálást. Tehát ahogy az életrajzaikat elolvassuk, hát ez tele van hihetetlen és nagyon jópofa történetekkel. Ők általában nem szóban tanítottak, hanem gesztusokban tanítottak. Hogyha valakit érdekel, akkor egy magyar nyelvű kiadványt tudok a figyelmébe ajánlani, amelyik a Kossuth kiadónál jelent meg. Az a címe, hogy Cinikus és Megarai filozófia. És ez antik forrásokból van összeszedegetve, és hát ott lehet ezeket a különb-különb ilyen tanító jellegű gesztusokat megolvasni, ahogyan a cinikusok tanították egymást meg a tanítványaikat a természethez való visszatalálásra. Itt most erről hadd nem mondjak többet. Na most ez tehát az egyik erényetikai irányzat, amelyik azt mondja, hogy az erény az természettől sajátunk. A másik az természetesen a konvencionalista irányzat. Ez bizonyos szofistáknak a nevéhez köthető. Szofisták, tehát ez a konvencionalizmus. Konvenció, annyit írok csak ide. Na most az, hogy az erény az konvenció, ez nem pusztán annyit jelent, bár azt is jelenti, legalábbis érvelés szintjén azt is jelenti, hogy azt mondja egy filozófus, hogy a természet törvényeit én nem tudom áthágni akkor sem, hogyha egyedül vagyok. De a ilyen civilizatórikus törvényeket, kikötéseket, utasításokat, parancsokat, amelyek az etika területére tartoznak, azokat én, hogyha egyedül vagyok, Tehát, hogyha nem kell tartanom a közvéleménynek a nyomásától, akkor nyugodtan át tudom hágni. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk én azért nem lopok, vagy azért nem csinálok valamiféle egyéb szemmel látható disznóságot, mert szégyellem magamat azok előtt, akik láthatnak engem. De, hogyha biztos lennék abban, hogy engem nem lát senki, akkor a legnagyobb disznóságokat elkövethetném, és büntetlenül elkövethetném. Míg például, most egy modern példát fogok mondani, nem pedig görög példát, mondjuk én a gravitációnak a törvényét akkor se tudom áthágni, hogyha egyedül vagyok. Gravitációval szemben nem tudok illegalitást elkövetni, tehát nem mondhatom azt, hogy most senki nem lát, most sétálok a plafonon egy kicsit. Ez nem megy. Lopni lehet. Tehát ez a kétféle irányzat összefoglalóan az erényetika és a boldogságetika az, ami akkor van Görögországban, hát hogy úgy mondjam, a teljében, amikor föllép ez a két filozófiai nagyvad, a Platon meg az Arisztotelész, és hát létrehozzák a maguk erkölcsi tanítását. Platónról nagyon röviden már esett szó múltkor. Ugye emlékezhetnek rá, hogy Platón azt mondta, hogy az ideális állam az három társadalmi osztályból áll, úgy mint alulról kezdve kézművesek, őrök, filozófusok. Mind a három társadalmi osztálynak megfelel egy-egy erény, rendre a mértékletesség, a bátorság és a bölcsesség, és hogyha ez a három társadalmi osztály jól végzi a tevékenységét, akkor jelenik meg a negyedik, a főerény, az igazságosság az államban. Na most vegyük csak most szemügyre ezeket az erényeket egy kicsit. Az a helyzet, hogy ezek a platoni erények, aztán már nem sokára Arisztotelésznél fogunk tartani, és jól el fog menni az időnk, az ördög vigyel. Ezek az erények, amelyeket Platon itten felhasznál, ezek az úgynevezett sarkalatos erények. Nem arról van szó, hogy a Platon Állam című munkájában ilyen találomra előrángatott areték szerepelnek, hanem amennyire a Platon korabeli és a Platont megelőző irodalomnak és görög kultúrának az erény fölfogását ismerjük, hát ezek azok, amelyek nagyon erősen jelen vannak. Miért? Azért, mert hogyha megnézzük egy korabeli görög férfiúnak a mindennapi életét, akkor csupa olyan élethelyzettel találkozunk, ahol valóban szükségképpen ezekre és csak ezekre az erényekre van szükség. Ez bántóan hangozhatik, amikor azt mondom, hogy megnézzük a korabeli görög férfinak az életét, hát mi nem nézzük meg a nőknek az életét is. Nos, azért nem, mert a korabeli görög kultúra, és elsősorban az aténi kultúra az olyan ebben az időben, hogy ebben a kultúrában a nők azok gyakorlatilag láthatatlanok. A szónak abban az értelmében, hogy semmiféle közéleti szerepük nincs. Ez nem csak annyit jelent, hogy nem választhatók meg képviselőnek, vagy valami efféle, hanem azt jelenti, hogy nincsenek jelen, még a társas életben sem. Tehát azt tessék elképzelni, hogy egy szabad nőnek az élete, aki aztán majd egy szabad férfinek a felesége lesz, és szabad gyerekeket fog tőle szülni. Ha egy ilyen nőnek az élete az úgy néz ki, hogy a gyerekkorát azt a apai házban tölti, de nem ám úgy házszerte, hanem a női lakosztályban, ahonnan a lábát nem teheti ki. Tehát az utcára sem megy ki, és egyáltalán sehova nem megy, ottan a szolgáló lányokkal el van. És akkor, amikor hát eljön a férjhez menés ideje, ez úgy általában 13 és 14 éves kor között van, akkor az apai háznak a női lakosztályából átköltözik a férje házának a női lakosztályába. És hát ottan a férje az megtanítja őt arra, hogy hát a családi munkamegosztásban a feleségnek ő a raktáros. Neki az a szerepe. A férje az, aki hazahozza a javakat, tehát elmegy aratni, begyűjti a gabonát, hazahozza. A nő az, aki levezényli a raktározásnak a folyamatát, és aki kiadja a raktárból a szükséges dolgokat. Tehát, hogy mostan az ebédfőzéshez, édesem, ennyi paszúit vegyél elő, mondja a szolgáló lányának, vagy pedig ennyi lent hozzatok elő, amiből mostan ingeket fogunk szőni, meg effélék. Semmi más. Tehát mondjuk a hagyományos korabeli görög társaselet az egyáltalán nem úgy néz ki, hogy mit tudom én, mondjuk Agamemnon úr és Klütaimnésztra asszony elmennek vizitbe a Menelaoshoz meg a Helenéhez, és akkor amíg a Agamemnon meg a Menelaosz itten boroznak, addig a két nő az megbeszéli a legújabb divatot, vagy valamilyenféle, hanem ezek a nők, ezek egyszerűen sehova nem mennek, sehol nincsenek jelen. Ebből következik tehát, hogy amikor aretéről beszélünk ebben a korban, akkor a férfiaknak az aretéjéről van szó, hiszen a férfiak azok, akik szem előtt vannak, akiknek az élete az a nyilvánosság előtt zajlik. Ez az állapot majd egyébként a korai hellenizmusban meg fog változni, és akkor attól kezdve már női erényekről is van szó. Szó van arról, hogy a férfiak és a nők erénye az azonos kell, hogy legyen megeféle. Tehát akkor egy ilyen erőteljes egyenjogosítási mozgalom következik majd be. Na most, hogyha megnézzük a korabeli görög férfinak a mindennapjait, ugye azt tudjuk, hogy ezek az emberek, ezek ifjú koruktól kezdve hát rengeteg időt töltenek a katonai táborokban. Mindenféle harcmezőkön, ahol a viselkedésüket egy nagyon fontos erény, a bátorság kell, hogy szabályozza. Én most ezeknek az erényeknek a nevét ugyan magyarul mondom, de a görög neveket fogom fölírni, mert az nagyon informatív. Ez az Andreia, ez a bátorság. Andreia. Na most, hogy itt mennyire férfi tulajdonságról van szó, az bizony a szónak a tövéből is kiderül. Tudnék, ez az az anér andros szónak a töve rejlik ebben benne, amely férfit jelent. Na most, tehát az Andreia az egy, hát hogyha nagyon-nagyon pontosan akarom lefordítani, ez informatív ugyan nem lesz, de ebből a szempontból sokat elárul. Az Andreának az eredeti jelentése, tehát az, hogy férfi tulajdonság. Egy német filológus, Max Polenz figyelmeztet arra, hogy annyira az, hogy egy nővel kapcsolatban nem is lehetne használni ebben a korban. Nem lehetne, mondjuk egy Antigonéra nem lehetne azt mondani, hogy bátor, bátor a csaj. Ugyanis sértésszámba menne, szóval körülbelül olyan, mint hogyha ma azt mondanám egy nőre, hogy hát maszkulin. Ugye? Tehát, hogy olyan károsan férfias. Na, tehát az Andreia, ez a bátorság, amelyik ebben az életszituációban fontos. Na most egy másik nagyon fontos élethelyzete a görög férfinak az a istentiszteletekkel kapcsolatos, ugye a rítusoknak a bemutatása, az áldozás, meg eféle. Ez valóban nagyon fontos, tehát ez nem olyan formalitás, mint mondjuk manapság, hogy na, gyorsan elmegyek arra a misére, le tudom, mert megszólnak, hogyha nem voltam ott. Ha ezeket az áldozatokat tényleg kifogástalanul rendesen kell bemutatni, tényleg az embernek az ünnepeken áldoznia kell, a nemzetségnek az isteneit komolyan tiszteletben kell tartani, és így tovább, és így tovább. Itt megjelenik most egy olyan erény, amelyik a platoni államban már nem szerepel, és ennek az erénynek sajnos nincsen jó magyar neve. Nevezhetem istenességnek, vagy kegyeletteljességnek. A régebbi Platon fordításokban, mert néhány Platon dialógusban azért előfordul, ott jámborságnak szokták lefordítani a hosziotész kifejezést. Hosziotész. A hosziotész kifejezést. Na most ez azért nagy baj, mert ez már nagyon keresztényiesítve van ez a fogalom. Ugye a jámborság az egy keresztény erény, illetve hogyha a keresztény konnotációt leveszem belőle, akkor amire elsősorban gondolok, ami marad, az egy birka. Na most, holott ez nem egy birka tulajdonság a görögöknél, hanem egyfajta korrekt viszony az Isten világgal kapcsolatban. Na most, akkor egy további erénye a görögöknek az a mértékletesség, vagyis a szófroszűné, szófroszűné. Hát ennek az alapjelentése az az, hogy helyes gondolkodás. Helyes, józan gondolkodás. Aztán Platonnál már valóban elkezd mértékletességet jelenteni, mégpedig az önfenntartás és a fajfenntartás tevékenységeivel kapcsolatban kell mértékletességet tanúsítani. Tehát, hogy ne vigye túlzásba az ember a evést-ivást meg a szexet. Ez azért számít a görögök számára egy különösen nagy erénynek, mert ők, mint aféle ilyen mediterrán népek, hajlamosak voltak túlzásba vinni az evést-ivást meg a szexet, és hát ezért nagyon szép dolognak tartották azt, hogyha ezt valaki nem teszi. De hogy ez a nem tevés, ez hogyan valósul meg, arra vonatkozólag egy nagyon jó példa az, hogyha valaki olvasta Platonnak a Lakoma című dialógusát, ahol a beszélgetők végül is a szerelemről fognak majd beszélgetni, akkor ott azzal kezdődik az egész, hogy ezek összegyűlnek egy ilyen lakomára, egy szimpoziumra. Nota bene maga a kifejezés nem lakomát jelent, hanem együttes ivászatot jelent. Tehát összejönnek egy ilyen félig meddig rituális piálásra, és abban állapodnak meg, hogy ők mostan mértékletesek lesznek, nem fognak sokat inni, tehát nem választanak ilyen szimposziárkész, tehát olyan lakomai királyt, aki beléjük diktálja a bort, hanem csak picikét fognak majd inni, annyit, amennyi éppen jól esik, és intelligens beszélgetéssel fogják tölteni az időt. Ez valóban meg is történik, egy ideig. Na most miért ilyen fenemód mértékletesek ezek az emberek? Miért van az, hogy azt mondják, hogy mostan nem fogunk sokat jönni? Nem. Egyáltalán nem azért, mert a bölcsesség annyira lángot vetett már bennük, hanem azért, mert az egész társaság olyan másnapos, hogy alig tudnak beszélni. Ugyanis előtte való napon ünnepelték Agathonnak, a tragédiaköltőnek az első győzelmét, és ottan a sárga földig leitták magukat. És hát ezért most olyan megfontoltak. Egészen addig, amíg be nem robban a társaságba Alkibiadész, aki már előző nap is ott volt, és ő is részt vett abban a buliban is, és mostan megérkezik egy ilyen repkénykoszorúval a fején, tök részeg, és azonnal átveszi a vezető szerepet, és azt mondja, hogy most mindenkinek annyit kell inni, amennyit én mondok, na fiú, hozzál ide nekem egy vödröt. És akkor oda visznek neki egy keverővödröt, ez kb. Egy 8 literes alkotmányocska, és ezt megtölti borral, és megissza. Na, szóval ugye egy ilyen szituációban teljesen világos, hogy a mértékletesség, hát ez egy őrült nagy erény, hát ez csuda dolog, hogyha valaki mértékletes. Na most a lakomákon, ugyebár addig, amíg nincsen éppen szükség a mértékletességre, mert még mindenki észnél van, és akkor tudnak beszélgetni elméleti témákról, meg hát egyáltalán az életnek más területein is jelenik meg a bölcsesség, mint főerény. Ez a Sophia. Sophia. Ez eredetileg nem valamiféle teoretikus tudás, hanem hát az a fajta józan hétköznapi bölcsesség, mint amikor ugyebár ezek a nagy mondások tartoznak ide, hogy ismerd meg, tedd magad, meg semmit ne vigyél túlzásba, meg efféle, ez a bölcsesség. Na, és akkor végül pedig valóban a főerény az, az, amit igazságosságnak szoktunk lefordítani, hát ennek egy eléggé kacifántos neve van görögül, ez a dikaiosüné. Dikaiosüné, ahol is a ez a dik tő, ez ugye Diké istennőnek, a jog istennőjének a neve, illetve hát ugye a jogszónak a megszemélyesítéséből lett Diké istennő. Tehát ez az igazságosság, amelyet ne tessék összetéveszteni az igazsággal, ezt általában az ember hajlamos rá természetesen. Ugye az igazság az egy logikai terminus, az igazságosság az pedig egy etikai terminus. Tehát ezt jogszerűségnek, jogosságnak is szoktuk fordítani, és azt szokták mondani, hogy ez azért egy ilyen sokoldalú főerény a görögben, mert ennek a korszaknak a görög kultúrájában a jog az még gyerekcipőben jár. Vannak ugyan alkotmányok, görög városállamoknak van alkotmánya, de ezek az alkotmányok csak a legfontosabb kérdésekről rendelkeznek. Egyébként hát olyan, hogy magánjog, meg kereskedelmi jog, meg ilyen jog, meg olyan jog, ami majd a római császárkorban, hát nagyon kidolgozott formában meg fog jelenni, olyan bizony a görög kultúrának ebben a korszakában még nincs. Tehát mindazt, amiről majd később a kodifikált jog fog intézkedni, mindarról ennek a kornak a görög kultúrájában még egy erénynek kell intézkednie, egy erény a dikaiosüné az, ami rendelkezik. Tehát minden emberközi kapcsolatban a dikaiosüné szerepel. Tehát a politikusnak és a neki alárendelt állampolgároknak a viszonyában, egy katonai parancsnoknak az alárendeltjeihez való viszonyában, a kereskedelmi kapcsolatban, az embernek a háznépéhez való viszonyában, és így tovább. És tehát mindenütt a dikaiosüné az, amire tekintettel kell lenni. Na, ezek azok az erények, tehát ez az öt, amelyből mondom a kosziotész az ki fog majd maradni, és ez a fennmaradó négy, ez lesz a platoni államnak a négy úgynevezett sarkalatos erénye. Na most, ami számunkra nem tűnik föl a platoni ábrázolásban, de nagyon-nagyon fontos, az az a körülmény, hogy Platón ezeket az erényeket a lélekben helyezi el. Ez egy új mozzanat. Ez összefügg azzal, amiről már a múlt alkalommal is beszéltem én, hogy a lélek, vagyis az elme, az az archaikus görög kultúrában még egészen másképpen fogatik föl, mint a késői Platón számára, meg Arisztotelész számára, meg a mi számunkra. Ez utóbbi, tehát a mi számunkra is normális helyzet az az, amikor a lélek az hát egyrészt a mentális funkcióknak a gyűjtőhelye, másrészt pedig a lelki tulajdonságainknak is a tartalmazója. Mondjuk egy Homéroszt, hogyha megkérdezne az ember, hogy mondd Homérosz, szerinted Achilleus bátorsága hol helyezkedik el? Akkor lehet, hogy nem is értené a kérdést, vagy hogyha értené, akkor azt mondaná, hogy hát a tetteibe, hát nézd meg most is, milyen ellentmondást nem tűrően kaszabol le két trójait. Vagy valami effélét mondaná, tehát hogy valahol kívül vannak ezek az erények. Platón az, aki azt mondja, hogy az erény a lélekben van. Na most ehhez természetesen már egy olyan lélekfogalommal kell rendelkezni, amelyik eléggé teherbíró ahhoz, hogy lehessenek benne erények. És ettől kezdve aztán az etika egész további történetén köröztül az erények azok benne lesznek a lélekben. Itt most zárójelben szeretném hozzátenni, hogy az erényetika, tehát az a fajta etikai gondolkodás, amelyiknek a centrumában az erény, az erkölcsileg kiváló tulajdonságoknak a mi volta áll, ez egészen a 18. századig dívik majd Európában, és Immanuel Kant lesz az a filozófus, aki az erényeket detronizálja. Hogy miért az, arról nem is fogunk beszélni, mert Kantnak az etikájáról nem lesz szó. Tehát minden esetre a 18. század vége, 19. század eleje óta az etikában az erények már nem számítanak divatos terminusoknak. Ennek van jó oldala, meg van rossz oldala, de ezzel most ne foglalkozunk.
Elhangzott Steiger Kornél filozófia történet, Arisztotelész etikája. A felvétel 2007-ben készült.